kegyelem nektek is, békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket ennek a hónapnak az énekével, ma fogjuk utoljára énekelni 581-es számot viseli külön lapon lévő éneket. Így kezdődik: Úr Jézus, hozzá kiáltok, ó, halld meg könyörgésem, te tőled kegyelmet várok, ne hagyd kétségbe essem, az igaz hitet kívánom, ó, adjad az én nékem, néked élnem, mindenek használnom, szent igédet követnem. 581-es számú külön lapon lévő énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Imádságra készülve a 155-ös ének első verszakát fogjuk fennállva énekelni, így kezdődik ez: Jézus, engem megtalálj, mindörökké hűn szeret. Mózes második könyvéből, a 16. részből így szól a már említett szakasz: és elindultak Éliből, és érkeztek Izrael fiainak egész gyülekezete a Szín pusztájába, amely Élin között és a Sinai között volt, a második hónapnak 15. napján Egyiptom földjéről való kijövetelük után. És zúgolódott Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztába. És mondták neki Izrael fiai: bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ülünk, amikor jól lakhatunk kenyerrel, mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot éhséggel öljétek meg. És szólt az Úr Mózesnek, és ezt mondta: hallottam az Izrael fiainak zúgolódását, szólj neki, este húst esztek, reggel pedig kenyerrel laktok jól, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. És lehet, hogy este fürjeköztek fel, és ellepték a tábort, reggel pedig harmadszállás lett a tábor körül. Mikor pedig a harmadszállás megszűnt, így a pusztának színén apró gömbölyegek voltak, aprók, mint a dara a földön. És amint meglátták az Izrael fiai, mondták egymásnak: mán ez, mert nem tudták, mi az. Mózes pedig mondta neki, ez az a kenyér, amelyet az Úr adott nektek eledelül. Az Úr parancsolata pedig ez, szedjen abból kiki, amennyit megehetik, fejenként egy ómer, és hozzátok tartozók száma szerint szedjen kiki azok részére, akik az ő sátorában vannak. És eképpen cselekedtek az Izrael fiai, és szedtek ki többet, ki kevesebbet. Azután megmérték az ómerrel, és annak, aki többet szedett, nem volt fölöslege, és annak, aki kevesebbet szedett, nem volt fogyatkozása. Kiki annyit szedett, amennyit megehetett. Isten tegye áldottá a hallott igék, a 155-ös számú ének első verszakát énekeljük fennállva, így kezdődik ez. Jézus engem megtalált, mindörökre ő szeret. Gondolhatunk rád, de milyen jó dolog szent közösségben lenni, úgy dicsérni téged, és abban reménykedni, hogy itt leszel közöttünk, és megszenteled együtt létünket jelenléteddel, hiszen nem lenne értelme annak, hogy mi együtt vagyunk, ha ez nem így lenne. Örökkévaló Isten, úgy magunkra ismerünk, amikor szüntelenül a kritikát fogalmazzuk meg feléd, nem elégszünk meg mindazzal, amit ad, hanem mindig mást akarunk, és mindig a mi szájunk íze szerint szeretnénk, ha te kielégítenéd a mi kívánságainkat. Ilyen nagyszerű dolog tudni azt, hogy nem abból következik, hogy te jelen vagy, hogy meghallgatod imádságunkat, hiszen sokszor azzal büntetsz meg, hogy megadod, amit kérünk, hanem a te szent jelenlétedből érezhetjük azt, hogy itt vagy, velünk vagy, megáldod életünket és gondolatainkat. Hagyd tegyük kezedbe életünket, hiszen nem az értelmetlenségnek vagy az Istene, aki csak úgy elmondod, hogy te vagy és létezel, hanem minden értelemmel jól rendeztél el, és így velünk kapcsolatban is értelmes elvárásaid vannak. Nem feltétlenül annyiban elégszik ki ez a kapcsolat, hogy magunk számára megfogalmazunk valamit, vagy magunk számára birtoklunk valamit, hanem arra bátorítasz bennünket, hogy legyünk fény, világosság, hegyen épített város a környezet számára. Áldásodban reménykedünk most, amikor gyászolókat, betegeket, és megfáradtakat tesszük a kezedbe, mint azokat, akik itt voltak már közöttünk, de úgy gondolták, hogy jobb dolog saját kezükbe venni életüket, és fölcserélték a veled való közösséget, más maguk választotta Isten tiszteletre. Azzal a reménnyel, hittel és bizalommal tesszük kezedbe őket, amire te bátorítasz. A te igéd nem tér hozzád vissza üresen, hanem megterni gyümölcsét kellő időben. Hagy emlékeztessünk újból arra, az a vágyunk, hogy itt légy közöttünk, és szenteld meg együttlétünket. Mi atyánk ki, vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket a 234-es számú énekkel. A 234-es számú ének így kezdődik, mely minket egyesít, szent a kapocs nagyon, a testvér szívek kapcsai az égivel rokon. 234-es énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. A mára kijelölt szakasz megtalálható Márk evangéliumának 8. részében, az első 9 verszakban. Márk evangéliuma 8. részéből az első szakasz így szól. Azokban a napokban, mivel hogy fölötte nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és mondta nekik. Szánakozom sokasságon, mert immár harmadnapja, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. És ha méhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek ő közülük messziről jöttek. Az ő tanítványai pedig feleltek neki, honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel, itt a pusztában? És megkérdezte őket, hány kenyeretek van? Azok pedig mondták, 7. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjetek le a földre. És vette a 7 kenyeret, és hálákat adott, megtette, és adta az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék. És a sokaság elétették. Volt egy kevés haluk is, és hálákat adó mondták, hogy tegyék eléjük azokat is. Ettek azért, és megelégedtek, és fölszedték a maradék darabokat 7 kosárral. Voltak pedig, akik ettek, mint egy 4000-en, és elbocsátotta őket, és azonnal a hajóba szállt a tanítványaival, és ment
Dalmánuta vidékére. Akik ismerik a Szentírást, azoknak rögtön föltűnik, hogy ezt a történetet már hallották egyszer, és nem ebben az összefüggésben, hanem a számai, azok különböztek ettől, nem 4000 ember megvendégeléséről szólt az a híradás, amit esetleg ismertek, hiszen a másik híradás az ismertek, hanem 5000 ember megvendégeléséről, és az is feltűnhet nekünk, hogy sokkal kevesebb hal és kenyér volt, vagyis a halakat azt nem tudjuk ebben a híradásban, csak a másikban, de ott kevesebb kenyér is volt, és mégis több embert vendégeltek meg, és azt gondolhatnánk rögtön így az első hallás után, hogy ez ugyanaz a történet, csak egy másik feljegyzése, másik lejegyzése annak a történetnek, csak valahogy összekeveredtek a számok, és aki leírta, lejegyezte, az félreértett valamit, és tévedt 1000 embert, nem úgy írta le, ahogy a többiek írták le, valahogy félrehallotta, és ezért ugyanarról van szó, tehát semmi különbség a kettő között. Nem így van, hanem ez egy másik történet. Nagyon sokáig az írás magyarázók azt gondolták, hogy Márk még egyszer lemásolta a történetet, ami már megtalálható az ő evangéliumának az elején, vagy kicsit korábban, mint ez, és valamiért még egyszer bemásolta ide, és egy kicsit átírta a számokat, hogy egy másik történetnek tűnjék. Nem erről van szó, hanem mind a két történet az igaz, mind a két történet megvalósult, megtörtént, és annak is van mondani valója, és ennek is van mondani valója, és talán más, mint az első történetnek. Még akkor is így van ez, ha nagyon sok közös vonás van a két történetben. Rögtön föltűnik, akik ismerjük mind a két történetet, hogy abban a történetben a tanítványok, mármint az 5000 ember megvendégelésénél, a tanítványok fordulnak oda Jézusnakhoz, hogy mi lesz most, hiszen mindjárt éhen hal ez a rengeteg tömeg. Itt pedig Jézusnak van valamilyen gondoskodó kegyelme, amit a tanítványai szívére szeretne helyezni. Ez az egyik, ami rögtön szembe tűnik nekünk. A másik, olvastam valahol, és megtetszett ez a gondolat, hogy emeljem ide ebbe a történetbe, vagy ennek a történetnek a magyarázatába, hogy ebben a csodában nem is az a legérdekesebb, hogy hány embert vendégelt meg Jézus, és ezt hány kenyérrel és hány hallal tette, hanem elrejlik ebben egy másik csoda, és ez a csoda az, hogy hallgatják Jézust, és nem veszik észre, hogy éhesek. És azon kezdtem gondolkozni, amikor ezt olvastam, hogy vajon megvan-e bennünk ez a fajta éhség. Ha tudok foglalkozni az Isten dolgaival, akkor nem érdekel engem, hogy mi van körülöttem. Nem izgat az, hogy mi történik a külvilágban, hanem én most Jézus az örökkévaló Isten dolgaival szeretnék foglalkozni, és az az idő, amit erre szántam, az szent, megismételhetetlen, és nem érdekesek azok a profán dolgok, amelyek körülvesznek engem, amelyek úgy egyébként gyötrik az én életemet. Ilyen áldott dolog, éhezik és szomjuhozzák az Isten beszédét. Megtesznek mindent annak érdekében, hogy Jézus szavait lehessen hallani. Ma, amikor az ember megnyom egy gombot, és 600 kütyűn keresztül jöhet az Isten igéje, hol interneten, hol televízión, hol rádióban, eszünkbe se jut talán, milyen nagyszerű dolog közösségben lenni. Milyen nagyszerű dolog együtt dicsérni az örökkévaló Isten, és nem csak úgy, én ezt meg tudom otthon is hallgatni. Nem kell ahhoz egy buszjegyet vennem, vagy fölszállnom a Nicajra, vagy olyan meleg van most kint, én nem fogok elindulni, aztán olyan hideg van kint, nem fogok most elindulni, aztán esik az eső, mert télen nagyon hideg van, nyáron meleg van, mindig esik az eső, sosincs jó idő, tehát Isten dolgaival nem lehet, vagy nem akarok foglalkozni. Persze az is egy kérdés, hogy ahol Isten dolgaival foglalkoznak, vajon azzal az erővel, azzal az átéléssel, azzal az alázattal hirdetik-e az Isten igéjét, ahogyan Jézusról emlékeznek meg a kortársai, hogy nem úgy tanított, mint az adott egyházak tanítottak, vagy az adott egyház, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Úgy, mint aki az élő igét hirdeti, úgy, mint aki erőt hirdet, úgy, mint aki valami olyan nagyszerű dolgot hirdet, ami átértékeltetheti velünk a gondolatainkat, erőt adhat, megfáradt tagjainknak szájra kelhetünk, mint a saskesejű, ahogy mondja a Szent Ige. Szóval az első és nagy csoda, nem foglalkoztak az emberek semmi mással, csak azzal, hogy hallhassák Jézus Krisztust. Hallhassák azt, amit ő mondani akar, pedig nagy valószínűséggel nagyon sok szegény ember volt, nagyon sok olyan ember volt, aki a hétköznapi betevő dolgaival volt elfoglalva, és azt se tudta, hogy másnap mi lesz, de ha Jézus megszólalt, akkor oda kellett menni, mert nem csak kenyérrel él az ember, ahogy Jézus maga mondja, hanem Istennek szent igéjével is. Szóval 3 napon keresztül hallgatták az Úrnak a szavát, aki biztos rámutatott sok olyan dologra, amely rejtve volt, lehet, hogy nem volt minden gondolat olyan kellemes a fülnek, mert lehet, hogy éppen tükröt tartott a lelkünk elé, és valamit megmutatott, de akkor is úgy beszélt, hogy érdemes volt oda figyelni rá. Nem úgy fejezi be ezt az evangelizációt, ha tetszik Jézus, hogy én elmondtam mindent, megdörzsölöm a kezemet, összecsapom, na, most jól megmondtam mindenkinek, milyen áldott együttlét volt, és most menjünk haza, mindenki menjen a dolgára, foglalkozzon azzal, amit hallott. Hanem volt valami másra is gondja, és itt jön az a csoda, amiről szól ez a pár verszak. Szánakozott Jézus. Nekem nagyon sokszor szokták mondani, hogy ha lenne Isten, így kezdődik a mondat, és aztán hosszú felsorolás van, hogy miért nincs az illető szerint Isten. Mert akkor nem ennyit keresnék, hanem annyit keresnék. Akkor nem ilyen házam lenne, hanem amolyan házam lenne. Nem ilyen autóm lenne, hanem amolyan autóm lenne. Nem csak ide tudnék elmenni kirándulni, hanem oda is el tudnék menni kirándulni, mert láthatja az igazságos Isten, hogy milyen borzalmas dolog, hogy a szomszéd ide megy, én meg nem tudok oda menni. Szánakozott Jézus. Engem megfogott ez a gondolat, és el is merengtem azon, hogy ne csak ezt az egy szót olvassam fel ma nektek. Szánakozom. Nagyon izgalmas ez a gondolat, hiszen, mint ahogy az előbb említettem, Jézus, ha kell, napokig beszél Isten elközelgő országáról. De van gondja azzal és arra, amiről azt gondolod, hogy ó, olyan messze van az örökkévaló Istenről, őt ez nem érdekli. Nem érdekli, hogy melegen van, nem érdekli, hogy fázom, nem érdekli, hogy én most éppen nem tudok mit tenni. Szánakozik az örökkévaló, mint ahogy a imádság előtt felolvasott szakaszban is meghallja a könyörgést, meghallja a panasz szavát. Az nem tetszik neki, hogy éppen most jött ki a nép a szolgaság földjéről, és már is visszakívánkozik oda. Hogy van az, hogy az ember megérintheti, vagy az embert megérinti a szabadság fele, és jobban tetszik neki a szolgaság? Jobban tetszik neki a megalázott. Jobban tetszik neki az, hogyha megmondják, hogy mit kell csinálni, és nem kell a fejét használni. Nem kell a szabadságért tenni valamit. Miért tetszik az jobban? Azért, mert ott olyan egyszerű volt az eledel? Azért, mert ott nem kellett küzdeni a szabad levegőért. Jó, hányszor és hányszor ismétlődik ez a történet, akár a mi népünk történetében, de ha a történelmet végignézzük, hányszor és hányszor bukott el egy-egy nép azért, mert nem tetszett neki a szabadság, és inkább a szolgaságot választotta, vagy bőztelenül próbálkozott szabadságot játszani ott, ahol ellenség sincs. Isten szánakozik az emberen. Gondja van arra, amiről te azt gondolod, hogy eszébe se jut. Lehet, elgondolkoztam azon, hogy vajon, ha én tartok ott egy háromnapos evangelizációt, eszembe jutott volna-e, hogy vajon ez a tömeg mit eszik. Valószínű, hogy nem. Vagy legalábbis azt gondolom, hogy benne van a történetben, mármint az én történetemben, hogy nem biztos, hogy ezzel foglalkoztam volna. Hiszen lehet, hogy joggal azt gondoltam volna, hogy mindenki hozott magával valamilyen eledelt, és biztos van még eledelük, mert ha nem szólnak, nem kérik, akkor valószínű, hogy ez nem probléma. Jézusnak van szeme észrevenni azt, amit ki sem mondasz. Van szeme meglátni azokat a problémákat, amik nem is váltak kézzelfoghatóvá még a számodra. Lehet, hogy elindult volna mindenki lelkesen, boldogan hazafelé, és menet közben összecsuklott volna az éhségtől, és mindaz, amit hallott, mindaz, amit megtapasztalt, rögtön semmivé válik. Ezért mondja olyan bölcsen a Szent Ige, hogyha hozzád fordul a koldus és kér tőled, vagy az, aki mezítelen, ne mondd azt neki, hogy eredjél és a tűz mellett melegedjél meg, mikor se pénze tűzre, vagy tűzifára, se ereje nincs talán már, hogy elmenjen a tűzig, vagy hogy keressen egyáltalán tüzet, hanem próbálj az örökkévaló fiút, az örökkévaló Isten szemével nézni, és az ő lelkületével, lelkével gondolkodni. Szánakozom ezen a sokaságon. Azon is elgondolkoztam, nincs benne az írásba, de én mindig szeretek az ilyen dolgokon gondolkodni, hogy mi nem jelentkeztek a tanítványok. Uram, most megint kenyeret fogunk szaporítani? Hiszen már egyszer átéltük ezt a csodát. Most megint lehetőség van arra, hogy ezt a tömeget megelégítsük, és te ebben megint részt fogsz venni. Hát miért nem a tanítványok jelentkeznek? Miért nem azok jelentkeznek, akik már egyszer megtapasztalták, hogy milyen nagyszerű dolog Isten kezébe tenni az ügyeket, és milyen nagyszerű dolog a lehetetlenséget lehetővé és lelővé észlelhetővé, megfoghatóvá tenni, senki nem jelentkezik, legalábbis Márk nem jegyzi föl. Azért is érdekes ez a dolog, és azt gondolom, hogy nem járok messze az igazságtól, mert Jézus elkezd egy monológot. Szánakozom a sokaságon, mert immár harmadnapja, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyik ő közülük messziről jött. És nincsen kézerdő, hogy Uram, ne folytass tovább, hát tudjuk, hogy mi a megoldás. Jézus mondja, és mélységes csend veszi őt körül, nem mer senki jelentkezni, nehogy kinevesse a többi, nehogy véletlenül rosszul szóljon, nehogy véletlenül az ő hite zátonyra fusson. Meg kell várni, hogy Jézus fölrázza őket, és szájukba rágja. Hány kenyeretek van? Ó, Uram, csak 7. Ó, Uram, mi ez ennyinek? Ó, nincs itt semmi. Mennyire kevés mindaz, ami engem körülvesz. Kétféle típusú ember van. Az egyik ugyanarra a dologra azt mondja, milyen nagyszerű. Már majdnem tele van. Félig tele van. A másik, ó, hát ebből már alig van valami, ez az üveg csak félig van. Ugyanaz a történet, mind a kettő. Az egyik hálát ad, már csak egy kicsi kell hozzá. A másik pedig azt látja, hogy mi ez? Hát ez semmi, ezzel nem lehet semmit sem kezdeni. Ha egy picit belelapoz az ember a Szentírásban, mindig azt láthatja és azt tapasztalhatja, hogy Isten, amikor csodát tesz, az első kérdése az, mit van? Nem azt mondja, hogy a semmiből hozok neked valamit. Mi az, amit van? Uram, csak ez, vagy csak az van, akkor azzal fogok csodát tenni. Vajon mi az üzenete ennek? Egyszer emlékszem, hogy egy alapvető alkatrész hiányzott a háztartásunkból, de nem volt egy fillérünk se, és nem tudtam azt az alapvető alkatrészt megszerezni. És elkezdtünk imádkozni, hogy Isten adja már meg azt a alapvető, ez egy só nevű alkatrész volt, ami nem egy értékes dolog, de ha nincsen az ember számára, tönkre megy a jókedv, elmúlik mindenféle jókedv, mert ízetlen minden, és ha nincs az ételben só, ehetetlenné válik. És emlékszem, hogy hosszasan imádkoztunk ezért, közben vendégek érkeztek, én alig bírtam megenni az ételt, mert olyan borgalmas íze volt, ők megették boldogan, semmit nem vettek észre az egészből, és só nem volt. És akkor az a gondolatom támadt, hogy ez egy olyan alapvető dolog, hogy biztos kell itthon lenni valahol sónak, mert különben Isten adott volna sót. És elkezdtem keresni lázasan mindenhol, minden sarokban, hogy hát ha találok egy kis sót valahol. És így, ahogy keresgettem a spájzba, meg a konyhába, találtam egy savanyított uborkához, uborka eltevéséhez szükséges ilyen mixelt valamit, és ránéztem a használati utasításra, és láttam, hogy a 70% a só. Kiszitáltuk ezt a savanyításhoz szükséges anyagot, és már is ott volt a só. Emlékszem, hogy hosszú évekig elraktam emlékeztetőül egy kis fiolába ezt a sót. Lehet, hogy ott van az orrod előtt a megoldás. Te Istenhez fohászkodsz, miért nem adja meg, és közben csak szét kellene nézni a háztartásodban. Csak meg kellene nézni, hogy mi az, ami ott van. Miért nem viszed oda Jézus kezébe? Hozzátok ide hozzám, mondja Jézus. Ott sem kiabál senki, hogy Uram, megint csoda lesz, megint valami olyan nagyszerű dolog fog történni, amitől az emberek megértik, hogy neked hatalmad van mind a hétköznapi dolgok felett, mind pedig a szakrális dolgok felett, mind a lelki életünk fölött, és a lelki kérdéseink fölött, mind pedig a hétköznapi problémáink fölött. Óriási a kettő között a különbség, az egyik inkább emlékeztet arra az úrvacsorai közösségre, ami havonta egyszer itt elszokott, vagy megszokott történni, mert abban a másik történetben, az 5000 ember megvendégelésének történetében az Úr szemeit az égre emelve hálákat adott és megtörte. Itt pedig hálát adott a mindennapiért, azért a 7 darabért, ami ott volt, és elkezdték osztani, és megint elég volt. Félig üres, félig tele. Hálás vagyok azért, amennyi van. Elkezdem keresni, ha nem találom, és megnézem, hogy mi az, ami itthon van. Van az örökkévaló Istennek gondja a hétköznapi dolgokra? Erre a kérdésre én tudom a választ, és remélem, hogy te is megérted. Az ő kezében minden egyszerűvé válik. Hányszor nem jutott eszedbe ő vele kezdeni a probléma megoldás. De hisz már annyiszor segített, de hisz már annyiszor belenyúlt az életemben, de hisz a múltkor is ez is ez történt. Csak azon tudok gondolkodni, hogy van itt ugyan valami, de hát ez hülyeség az Úrhoz vinni. Hát ezzel ő se tud semmit sem kezdeni. Szánkozik az Úr fölötted, ha nem tudod a gondolataidat, gondolkodásodat megváltoztatni. Amen. 268-as ének első versszakát énekeljük, így kezdődik ez. Nem láthat, bár-e földi szem, Jézus, tiéd vagyok. Csütörtökön este 7 órától ima óra, azt követően biblia óra lesz, és vasárnap pedig a szokott rendben délelőtt 11 órától lesz istentisztelet. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra is. Jövő vasárnap vagy szombaton indul a családos program helyszín, ott is nyilván akik családdal érkeznek, azok szeretettel hívják és várják. Van-e valakinek kérdése, említeni valója, vagy valamilyen kritikai észrevétele?
Idefele jövök, Melindával találkoztam, valakinek segít adománygyűjtés ügyében, és mindenkit szeretettel köszön. Nagyon sok problémája van, de amit ezek elvajlanak, sok dolga van, csak majd velek, de jönni fog. Szeretettel gondol mindenkire.
Köszönjük szépen. Ha nincsen más, akkor a megkezdett éneket énekeljük végig. Az utolsó verszakot az áldás után záró énekként fennállva fogjuk énekelni.
Thank you.
te, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát, te rajtad is, könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, te reáld, és adjon békességet neked. Amen.
Thank you. Köszönöm.